Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, sőt, boldog új évet is kívánok, mert ez az első Dobszerda 2025-ben, és jó napot kívánok azoknak, akik nem a szerda esti műsort, hanem a napközbeni ismétlést hallgatják, vagy bármikor az interneten bekapcsolják a Klubrádiót. Upor László ma a vendégem, dramaturg, műfordító, színházi ember, volt rektor helyettes, majdnem rektor, és hát az ő nevéhez kötődik tulajdonképpen nagyon erősen az a csodálatos 71 nap, meg az azt megelőző és az azt követő időszakban is nagyon sok minden, ami az SFE, illetve Free SFE történetét jelenti. Majd javíts ki, ha valamit nem pontosan mondok, mert nagyon szeretném, ha nem hangozna itt el semmi olyan, ami nem tökéletesen idézi vissza azt a csodálatosan megrendítő néhány hónapot, amikor egyszer csak megint lett esélye a magyar demokráciának, hogyha lehet ezt ilyen élesen fogalmazni. Azért hívtam most Upor Lászlót, mert nem olyan régen jelent meg egy drámai összefoglalója nagyon pontos jegyzetekkel és kitekintésekkel arról az időszakról, amikor is elvették a magyar kormány emberei a színház és filmművészeti főiskolát, illetve egyetemet, a 155 éves intézményt a tulajdonosaiktól, a diákoktól és a tanároktól. Az első dolog, ami az emberek azon eszébe jut, hogy mi van most, de majd erre később is kitérnénk részletesebben, csak hogy te most ki vagy és mi vagy, hogy milyen minőségedben gondolsz vissza, vagy rá, vagy oda, a jelenre, vagy a múltra, tehát helyezzünk el téged először a történet mostani részében.
Csak egy fél mondatról, tehát álszentség nélkül persze, tehát nem azt akarom mondani, hogy semmihez semmi közöm nem volt. Igen, nagyon sok dologban nagyon fontos szerepem volt, de speciál az a bizonyos dicsőséges 71 nap, az sokkal inkább kötődik a hallgatókhoz, mint bárki máshoz. Az, hogy mi, akik
az
úgynevezett egyetem foglalásnak a 71 napja, tehát az egyértelműen az ő főszereplésükkel zajlott. Az, hogy az azt megelőző rettenetesen sok hónapban mi mit küzdöttünk, ebben a 71 napban mi hogy segítettük őket, hogyan szerepeltünk velük együtt, ha remélhetem azt, hogy egyenrangutásként, és utána mi történt, az más dolog, de azt a 71 napot, azt mindenképpen keretezzük úgy be, hogy ott az abszolút főszereplők a hallgatók voltak.
Hát ezt nem vonom kétségbe, persze, mégis te fogod össze ezt az egészet, és te tudsz tulajdonképpen mindenre kiterjedően információkat, véletlenül megjelent a Majdnem Lehetetlen című SFE autonómia harcának története a című könyved. Tehát ezért is vagy itt.
Jó, ebben a pillanatban, mint hivatalos, félboldog kis nyugdíjas, mindenféle funkciótól és egyébtől mentes vagyok. Az előző évben én voltam a Free SFE Egyesületnek az elnöke, bármit jelentsen is ez hivatalosan és pontosan, de az Egyesületben az a hagyomány, hogy évente változik az elnök személye, illetve a vezetőség, a jelenlegi elnök Forgács Péter rendező. Valamikor azt hiszem, hogy szeptember végén járt le az előző vezetőség mandátuma. Tehát én a Free SFE Egyesületben egy átlagos tag vagyok, ha igaz, akkor lesz majd kurzusom, tervezek ilyet, és úgy tűnik, hogy ezt örömmel is fogadnák, de egyébként semmiféle funkcióm, vagy beosztásom, vagy vezetői megbízásom nincsen. Persze ez nem egészen pontos, mert a külügyeket megegyezés szerint én viszem továbbra is, hiszen az elmúlt, hát nagyon sok évben én tartottam a kapcsolatot a bel- és külföldi partnerekkel, és az Egyesület életben maradásának az egyik fontos záloga az, hogy a kapcsolatrendszer erős maradjon.
ehhez értenie kell persze a hallgatónak, és felteszem, hogy nagyon sokan közülük egyáltalán új információt hallanak most, de azért el kell, hogy mondjuk, hogy mindaz, ami megtörtént, pedig nem szabadott volna, hogy megtörténjen, vagy csak részben szabadott volna, ezzel az egyetemmel, meg hát sok más egyetemmel is, ha nem is pont ugyanígy, annak a következménye a Színház és Filmművészeti Egyetem esetében egy csodálatos döntés volt, és a csodálatos döntésnek a jelentősége éppen abban állt, hogy megnyitották a kapukat, lett egy exit, egy kijárat a nyugat felé, olyan egyetemek felé, amelyek befogadták az egyébként cél és háttér és esély nélkülinek látszó
hazátlanokat,
azokat a diákokat, akik szerették volna elvégezni az addig már nagyon komolyan vett tanulmányaikat. Tehát, hogy Salzburg, hogy
Varsó,
Ludwigsburg, Bécs, és még hol?
Berzó, egy kicsi svájci település.
Igen, Marosvásárhely,
nem? Ez egy kényes kérdés. Ez egy külön történet.
Beszélhetünk majd róla, vagy azt nem. Inkább nem is érdemes. Jó, nem is az a lényeg, hogy hol, hanem hogy igen, van köztük jó néhány olyan, aki meg is kapta már a diplomáját ezeken az egyetemeken, mert sikerült letennie azokat a vizsgákat, amik elszükségesek voltak. Tehát végeredményben azt is mondhatnám, hogy van egy happy endje ennek a történetnek.
Szerintem ez egy hatalmas happy end. Remélem, hogy nem rettenetesen unalmas, mert nagyon sok helyen elmondtuk már. Szerintem ez egy világra szóló eredmény.
Az biztos.
És hogyha ha valami az európai együttműködés igazi jelképe, akkor ez a program az. Az, hogy Európában, nem csak Nyugat-Európában, hiszen Lengyelország is része ennek a konzorciumnak. Európában egyetemek úgy döntenek, hogy a nemzetek felettinek tételezik az egyetemi autonómiát és a hallgatók jogát ahhoz, hogy elvégezzék a tanulmányaikat, és ehhez tevékenyen hozzásegítenek azzal, hogy fölveszik a színművészetiről eltávozott hallgatókat, majd végigkísérik őket vizsgákon és államvizsgán. Ez egy egészen egyedülálló, korábban példa nélkül való dolog. Hát erre szerintem a végtelenségig büszkék lehetünk. Akik ezt az utat választották, volt színművészetisek, a doktori hallgatók kivételével, akik még mindig salzburgi diákok hivatalosan, mindenki, aki nappali tagozaton indult, elvégezte mostanra a tanulmányait, hiszen ennek már bizony 3 éve, 4 éve ennek az egész történetnek.
Na, akkor most jön a kérdés, hogy igen, hogy ez miért most került a kezünkbe, így összefoglalva, egy majdnem lehetetlen történetként, hogy nem bírtad rászánni magad, amit nagyon megértenék, vagy nem volt rá időd, mert annyi dolgod volt még mindig ennek az egésznek a rendezésével, kézben tartásával, irányításával, hiszen amíg részben megbízott rektor voltál, vagy rektorhelyettes, addig konkrétan is kötelességed volt, aztán pedig hát vállaltad, hogy folytatod mindazt, ami ezzel kapcsolatos.
Ez így van. Hát egyrészt időm nem volt rá, energiám, egy centi se. Mostanában kezdem szerintem bepótolni a 2017 és 2022 közötti alváshiányt. Hát így, hogyha minden nap egy fél órával tovább alszom, akkor 2094-re behozom azt.
Ó, így kiszámítottad.
Hát lehet, hogy 95, igen, ilyesmi nagyjából. De dolgozom rajta, tehát időm, energiám sem volt, de hát azt szerintem lehet azt mondani, anélkül, hogy misztifikálnánk ezt a dolgot, hogy erőm se nagyon. Az nem véletlen, hogy azért olyan rettenetesen sok személyes beszámoló erről az időszakról nem született még.
Hát ha csak azokat a filmeket nem nézzük, amelyeknek egyébként itt utána lehet járni, mert csodálatos módon betettél QR kódokat, amelyeket ha az ember a telefonjával ügyesen levilágít, akkor visszatérnek a mozgóképek.
Egészen döbbenetes erejű mozgóképek.
Fantasztikus erejű mozgóképek.
Igen, de nagyon, nagyon jó, hogy ezt felhozod, mert a dokumentumfilmes maroknyi stábbal, akik végigkövették az egész mozgalmat, beszélgettem, ők például nem csak pénzhiány és időhiány miatt nem tudnak azon dolgozni, hogy ebből az elképesztő méretű anyagból szülessék egy mozifilm, egy sorozat, a csoda tudja, hogy micsoda, hanem azt is mondták, hogy volt egy hosszú időszak, amikor egészen egyszerűen nem voltak képesek a képernyőn nézni azokat a felvételeket, amelyeket ők maguk készítettek.
Annyira megrendítette
annyira, őket. Annyira nehéz szabadulni ennek a hatása alól. Van olyan diákunk, volt hallgatónk, aki megírta nekem, hogy figyelj, ott van az asztalomon a könyved, nem tudom, nem merem kinyitni. Ezt valószínűleg, aki ezt csak kívülről követte, vagy újszülöttebb azoknál, akik végigkövethették évekkel ezelőtt a dolgokat, valószínűleg nem értheti meg, vagy azt gondolja, hogy ez ilyen bohóckodás, ilyen mórikálás.
Nem, Laci, ez nem így van. Akkor én most elmondom neked, egész őszintén nem volt szándékom, de most felfedem, hogy én ezt a könyvet most eléggé gyorsan, egy-két hét alatt olvastam alaposan és gyorsan, és volt olyan este, hogy nem tudtam elaludni effektíve, olyan módon izgatott föl, könnyek is szöktek a szemembe, nem nagyon szoktak, és olyan mérhetetlen dühöt, olyan hihetetlen rossz érzéseket szült bennem az, amit leírtál, és ami történt, hogy azon gondolkoztam, hogy tudom-e hasonlítani bármihez, ami ennyire megrendített az elmúlt évtizedben, vagy még többen, amióta a NER tulajdonképpen lenyúlta Magyarországot, nagyon sok intézményét és nagyon sok minden egyebet. De én ennél brutálisabbra nem emlékszem. Még a CEU sem volt ilyen, mert ott nem tiltakoztak ilyen módon talán, vagy nem ennyire.
Hát nem, nagyon kevés olyan esetet tudunk mondani, hogy komoly, igazi tiltakozás lett volna. Még a CEU volt talán az egyik olyan, ahol hangosabb volt a tiltakozás, és szélesebb körül. De
nem tartott ilyen sokáig.
Ilyen kitartó, és mondom
és
én...
És elengedték ezt, végül is, tehát itt az a nagy különbség, végül hogy ti nem engedtétek el.
Így van, és én nem győzöm hangsúlyozni, hogy ennek a mi történetünknek, mozgalmunknak két nagyon fontos, nagyon-nagyon-nagyon jelentős eleme van, ami szerintem nem hasonlítható más esetekhez. Az egyik a tulajdonképpen teljes 100%-os összefogás tanárok és diákok között, illetve nyilván azok, akik egyet nem értéssel figyelték a dolgokat, azok nem voltak nagyon hangosak, csöndben maradtak inkább. Minden esetre akik megszólaltak, akik együtt voltak, akik vitatkoztak, azok alapdolgokban mindenképpen egyet érteni látszottak.
Tehát múlt idő, amiről beszélünk?
Múlt időben biztosan, a jelen idő az egy bonyolultabb, bonyolultabb történet, de azokban a hónapokban egy nagyon érezhetően növekvő és forrósodó együttműködés láz uralkodott el a közösségünkön. Nem volt ez egyszerű, és nem volt az első pillanattól, és nem volt magától értetődő, de az alakult. Egyáltalán nem függetlenül az úgynevezett hatalomnak az agresszív ellenlépéseitől. Tehát kevesebb ellenállásba ütköztünk volna, talán nem for ennyire össze a csapat, de összefort. Ez az egyik nagyon fontos
köszönjük
dolog.
Köszönjük meg a hatalomnak, hogy igen, így összeforrasztott
nagyon,
a
nagyon
csapatot.
Sok mindent köszönhetek nekik, rengeteg dolgot köszönhetek nekik, a pacemakeremen túl is.
Oh.
A másik nagyon fontos dolog, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, az a derűs kreativitás, amivel elsősorban a hallgatók tömege végigcsinálta ezt az egészet, és erre nem nagyon látni másút példát. Ez gondolom, hogy ahhoz, amit én speciál sikernek képzelek, ahhoz rendkívüli mértékben járult hozzá, hogy hatásos, vonzó, mindenféle agresszivitástól, lelki erőszakosságtól mentes, és a közösséget, a nagy közösséget is bevonó akciósorozat, vagy mega előadás zajlott tulajdonképpen.
Ez így, ahogy mondod, tökéletesen a helyén van, sőt, azt is gondolom, az én számomra, aki ezt kívülről nézem persze még, ahogy mondtam, nagyon mélyen érint. Egy olyan tökéletes dramaturgiával lezajlott kerek történetet látok, most így pláne, hogy te ezt megírtad, aminek van eleje, felfutása, dramaturgiai indulása, van hőfoka, tényleg nagy katarzis pontjai és lecsengése, tehát olyan, mint hogyha egy görög drámatanár megmagyarázná, hogy hogyan kell drámát írni, hogyan kell szépen, alaposan kidolgozni minden egyes részletét, figyelve a közönség visszajelzéseire is, és hogyan kell kerekké tenni. Te magad is így érezted, amikor erre így visszatekintettél?
Hát úgy, hogy olyan, ha maradunk ennél a színház hasonlatnál, inkább olyan, mint egy ideális, mint egy optimális színházi alkotás, amelyben az összes résztvevő kreatívan és szabadon vesz részt, és valahogy minden úgy alakul, hogy utólag szükségszerűnek, drámai szempontból helyén valónak tűnik, noha senki nem határoz el az első felvonás első jelenetében, hogy oda fogunk érkezni az ötödik felvonás záró jelenetében.
Hát nincs rendező.
Nincs rendező, illetve
több
rendező van, illetve a rendező befolyását nem óhajtottuk elfogadni.
Igen, van rendező, persze a politika a rendező, ha úgy vesszük, de hát egész jó rendezőnek bizonyul a politika, úgy tekintünk erre, mert hogy nélküle semmi nem történt.
Igen, és tulajdonképpen a mai napig nem értjük nagyon sokan, hogy mások miért nem álltak neki hasonló színházi közösségi alkotásnak. Mert tulajdonképpen ennek a társadalomnak, amelyben élünk, ami mi vagyunk, ennek nagyon nagy szüksége lett volna arra, hogy még sok hasonló független társulat hozza létre a saját előadását.
Hát kevés ilyet ismerünk, most én is próbálok erősen gondolkodni, senkit nem szeretnék megbántani, de kicsit magunk felé hajlik a kezem, de azt gondolom, a Klubrádióban zajlottak hasonló módon drámai történetek, csak nem ilyen összefogottan talán, ami az eredményt illeti, büszkék lehetünk, de nem szeretnék magunkról beszélni, hanem továbbra is a Színház és Filmművészeti Egyetem a téma, sőt a Free Egyetem, de lehet-e azt, hogy akkor az elején kezdjük ezt a történetet, nem azért, hogy majd ne vegyék a kezükbe általad leírtakat, hanem mert nekem is jól esik, és lehet, hogy neked is jól esik újra és újra feleleveníteni azokat a dolgokat, amik ebben jók voltak, még ha borzalmas visszagondolni is mindarra, ami tulajdonképpen megtörtént. De most előtte elmondom, hogy Upor Lászlóval beszélgetek, rendezővel, dramaturg, író, műfordító, eredetileg matematikus, majd erről egy kicsit később szívesen beszélek veled, ha van kedved. A Színház és Filmművészeti Egyetem volt rektor jelöltje és megbízott rektora, rektor helyettese, és aztán fel is mondott, mert nem volt értelme a továbbiakban, hogy ott maradjon. Szerinted, és itt a könyv legvégén próbálod is ezt taglalni, mikor és hol kezdődött ez az egész?
Hát valamikor, amikor Kartágót elpusztították, vagy amikor Trója alá megérkeztek a görög hadak, vagy valami ilyesmi. Tehát ezt nem lehet visszanyomozni. Úgy tűnik, mintha valamilyen ősi átok sújtaná ezt a részét a kultúránknak, a teljes magyar kultúrát. Tehát van valami rettenetes szétszabdaltság, ami ezt a történetet különösen idézhette az a példanélküli megosztás kísérlet, ami sajnos nagyon, nagyon eredményesen zajlik most már évtizedek óta, és bizony-bizony lehet ugyan egymásra mutogatni, de olyan hihetetlen mértékben nagyobb a felelőssége a jelenleg hatalmon lévőknek ebben, mint bárki másnak, hogy ezt nem lehet egy pillanatig se relativizálni. Tehát az, hogy az ő politikájuk, és nem csak kultúrpolitikájuk, eleve a megosztásra és az ellenség kép festésre alapszik, tulajdonképpen egy marketing fogás, lássuk be, egyszerűbb egy kétfelé osztott társadalomnak eladni politikai ideológiát, bármilyet.
Ez így van.
Tehát, hogy ez a kultúrát is legkésőbb a 2006 körül végzetesen elérte, az nagyon erősen begyújtotta a színművészeti ellen mindig is folyó kampányoknak a motorját.
Jól emlékszem én arra, hogy még volt poszt, amikor Vignyánszky Attila szétválasztotta a színházi szakmát azzal, hogy létrehoztak egy új színházi társaságot. És akkor valamiképpen már elhangzott, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem az nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amiket szerinte egy általa elképzelt társadalomban a Színház és Filmművészeti Egyetemeknek teljesíteniük kellene. Emlékszem egy ilyen kijelentésre, talán Pécset hallottam. Elképzelhető?
Simán elképzelhető. Az nagyon, nagyon, hogy is mondjam, nyomasztó, hogy ez, az ilyen beszélgetések során ez a név újra és újra előkerül.
De hát ő kulcsfigurája ennek a történetnek.
Mert nem lehet kihagyni. Ő nagyon, ez egy nagyon tragikus sors. Egyszer szerintem valakinek meg kell majd írnia, vagy meg kell majd filmesítenie.
Ez megint egy görög dráma szerint?
Hát nem tudom, hogy van-e olyan formátumú, mint egy görög dráma, de biztos, hogy egy rettenetesen érdekes, izgalmas történet.
Egy tehetséges ember belebukik a saját tehetségébe.
Nem is csak arról van szó, hogy tehát ugye nagyon-nagyon sok olyan élettörténetet ismerünk, amely arról szól, hogy az ember valameddig volt valamilyen, és akkor egyszer csak elkezdte magát olyan helyzetbe kormányozni, vagy hagyta magát olyan helyzetbe kormányozni, amikor ennek a helyzetnek a logikája egyre inkább fölül bírált mindent, ami az ő személyisége volt. De lehet, hogy a személyiségében egyébként
ez benne volt,
ezt nem érdemes firtatni, de az biztos, hogy az utóbbi nagyon sok évben rendkívüli pusztítás köszönhető Vignyánszky Attilának, de ő nála sokkal korábban már az ilyen értelemben elődje Kerényi Imre elindította a maga támadásait a színművészeti ellen.
Ez féltékenységgel, értetlenséggel, tehetségtelenséggel, mivel magyarázható, amikor ilyen támadási sorozatot indít valaki, aki egyébként maga is megfelelő pozícióban van, jó helyen van, színházigazgató, azt rendez, ami jól esik, azt hív meg, akit gondol. Tehát, hogy mi ütött bele vajon ezeknek az embereknek az agyába, amikor azt gondolták, hogy de ez nem elég, ami nekem van, ennél több kell.
Remélem, hogy nem félreérthető a válaszom. Fogalmam sincs. Mármint, hogy azért nincs fogalmam, mert egészen egyszerűen ebbe a logikába, ebbe a típusú gondolkodásmódba nem tudok belehelyezkedni, és ez tűnhet nagy képűségnek, hogy én magamat olyan nagyra tartom, hogy azt képzelem, hogy ilyen módon engem nem szédíthetnének meg pozíciók, vagy lehetőségek, vagy nem tudom, de tényleg egészen egyszerűen nem tudom, hogy mi az, amitől emberek így kezdenek viselkedni. Van néhány, akit látunk a köztérben, nem Vignyánszky Attila az egyetlen.
Nem
csak a kultúra területén természetesen, tehát most egy hosszú névsor következhetne itt, és egészen egyszerűen ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy hiba is, hogy képtelen vagyok megérteni ezeknek az embereknek a motivációit, a teljesen nyilvánvaló rontás és rombolás láttán, hogy nem merül föl bennük az, hogy akárha ők azt képzelik is, hogy jót akarnak, bár ezt egyre nehezebb elképzelni, hogy hello, ez így valahogyan nincsen rendben, és nincs körülöttük egy udvari bolond, aki csörgősipka alól bájos mosolyjal azt mondaná, hogy nem tudom, Attila, Antal, Béla, Pista, Géza, Júlia, Katalin, amit te csinálsz, az káros, tehát hogy nincsen körülöttük józan ember, vagy...
Hát most akkor mondanék neked valamit, hogy egy picit úgy érzem, hogyha most valaki így egy bolygóról, egy másikról tekintene ránk, akkor azt gondolná, hogy ezek el vannak tévedve. Nem veszik észre? Igen, hogy de itt nem arról most... van szó, hogy egy Vinyánszky Attila, vagy egy Kerényi Imre, vagy a hozzájuk hasonló, nem tudom, szarkák és egyebek éppen milyen kedvükben, milyen lépéseket tesznek, hogy leromboljanak valamit, hanem egy olyan társadalmi képletről van szó, amiben egyértelmű, hogy azok az emberek, akik létre tudnak hozni értéket, és az értéken most ne kezdjünk el vitatkozni, hogy mit lehet érteni, azokkal szemben azok, akik nem tudnak létrehozni értéket, azok természetszerűen a politika segítségével hát megtesznek mindent. Eszköz, és ehhez rengeteg partner találnak. Vinyánszky Attilákat, Kerényi Imréket és bárkiket. Nem ilyen igen. egyszerű ez a dolog?
Egy kicsit szerintem bonyolultabb, mert amit te most mondasz, ez valóban egy frusztráció képlet, valaki képes, valaki nem képes, aki nem képes, az féltékeny, tehát tönkreteszi a másikat. Ennél, ha tetszik, nyersebb dologról van szó, hogy egy minden határon túli hatalom koncentráció érdekében minden független gondolatot és a gondolkodásra való képességet kiírtjuk a társadalom egy lehető minél nagyobb részéből.
Mondjuk azt, hogy az értelmiségi gondolkodás az jó értelmében.
Az oktatást, a kutatást, a művészetet először, a társadalom önszerveződését másodszor, vagy ezzel párhuzamosan, és így tovább, és tulajdonképpen arra ösztönözzük, tanítjuk, kényszerítjük az embereket, hogy minden körülmények között utasításokat fogadjanak el, vagy utasítások miatt morogjanak, de ne az utasítás rendszernek a legitimációját vonják kétségbe. Tehát engem nem érdekel, hogy neked tetszik-e, amit kérek tőled, vagy nem tetszik. A lényeg az, hogy neked az legyen a természetes, hogy én kérhetek, én parancsolhatok, én utasíthatlak. Erre épül föl most már nagyon, nagyon sok éve.
Ez ilyen egyszerű.
Ilyen szempontból minden ellenség, ami független, ami szabad, ami...
Na, akkor nézzük. Hol vált ez egyértelművé, hogy a jövőtök az meg van pecsételve? Te mikor érezted először úgy, hogy egy olyan háborúban kell részt venned, amelyben általatok használható fegyverek azok egyrészt egészen más típusúak, mint amiket ellenetek használnak, és hogy a kimenetele egyáltalán nem valószínű, hogy pozitív lesz a számotokra.
Hát amikor rajtam maradt a színművészeti vezetésének a pozíciója.
Ez hogy is volt tulajdonképpen?
Ez úgy volt, hogy én 2017-től voltam rektorhelyettes, és 2019 tavaszán az előző rektor mandátuma lejárt, és miután addig nem született új rektora, nem született döntés az új rektorról, ezért onnan kezdve legális és legitim módon én töltöttem be a rektori pozíciót, noha nem voltam rektornak kinevezve, utána a hosszas procedúra jött, nagyon fájdalmas és nevetséges fordulói voltak ennek a dolognak.
Hogy téged még nem neveztek
hát
ki
nem
rektornak?
Csak engem, majd először, hogy juthattunk el odáig egyáltalán, hogy a szenátusnak jogában állt rektorjelöltet állítania, és akkor a szenátus engem megválasztott rektorjelöltnek 2019 novemberében. Normális ügymenet szerint 30 napon belül az államelnöknek tulajdonképpen rá kellett volna ütni a pecsétet erre a kinevezésre, amit meg kellett volna előzni annak, hogy az aktuális minisztérium hozzá továbbítja ezt a dolgot.
Ez nem tette.
Ezt nem tette meg, ennél sokkal több történt, ennél sokkal ízléstelenebb, gyávább dolog történt. Egészen egyszerűen semmiféle választ a szenátus döntésére nem adtak egyébként a mai napig. De ez egy szimptóma. Ez a rendszer végső soron, amivel nem tud mit kezdeni, amit nem tud elhazudni, azt elhallgatja. Mm-hmm. Tehát ott egyszerűen csöndbe marad, behunja a szemét, és akkor én őt nem látom, hogyha ő neki csukva van a szeme. Tehát de semmiféle válasz nem jött. Így köszöntött ránk a harcos időszak, de az, ahogyan ez az egész rektor választás herce-hurca zajlott, az azért előre vetítette azt, hogy itt valami több, mint készül ellenünk. Ezzel párhuzamosan hatalmas propaganda masinériát indítottak be, amikor az egyik volt tanárunk ellen abuzus vágya merült föl, akit egyébként azon a napon, amikor ez a név nélkül nyilvánosságra került eset, kitudott, azon a napon fölfüggesztettem, majd elbocsátottam.
Természetesen, Péterről van szó.
Hát igen, de nem az ő személye a lényeg.
Ő ürügy volt.
De tehát az ő esete az egy külön dolog. Itt egy zárójeles megjegyzés, hogy egyáltalán a mai napig nem tudunk mit kezdeni ezekkel az abuzus ügyekkel, amelyeket réges-régen társadalmi szinten és nagyon komolyan kéne kezelni, és a civil társadalomnak és a politikának együtt föl kéne azért lépnie, hogy ne fordulhassanak elő ilyen esetek, illetve ha előfordulnak, akkor az áldozatok tisztességes védelemben részesüljenek, az elkövetők pedig kapjanak valami világosan körülhatárolható
szankciót,
ami látható, érzékelhető. Ami most van ebben az ügyben, az minden szempontból megalázó és felháborító. Az áldozatokat nem segíti, ugyanakkor a vélt elkövetők sem kapják meg a megfelelő eljárást, sem a megfelelő büntetést, sem a feloldozást.
Meg a jogi hátteret sem ahhoz,
hogy semmi, az egész rettenetes.
És ez ürügyként kiválóan alkalmas arra, hogy egy ilyen ügybe bedobják.
Elképesztő kampány zajlott, akkor már 2019 kora őszén ellenünk, úgyhogy ez...
Tehát ez olyan volt, mint egy előre kitervelt összeesküvés.
Hát
történet.
Ezt nem tudom, hogy inkább csak azt gondolom, hogy kapva kaptak az alkalmon, igen. Tehát lehajoltak ezért a talált fillérért. Én egyébként úgy lettem rektorjelölt, hogy nagyon nem akartam semmiféle hatalmat, és tulajdonképpen ki is szálltam volna ebből az egészből, ha nincs ez a bizonyos botrány, amelyet személyesen ellenem és az iskola ellen folytattak, és azt gondoltam, hogy ha ebben a pillanatban én kiszállok a rektor jelölti küzdelemből, akkor az A. beismerésnek számít, B. úgy tűnik, mintha azt ismerném el, hogy az iskola vétkes bármiben, igen. Tehát nem tehetem meg azt, hogy nem
hagyhat ödöget sem cserben, ráadásul
igen, gondolom. Igen, ez egy, na jó. Tehát, hogy ez volt 2019 őszén, még szó nem volt törvénytervezetről, de nagyon nyilvánvaló volt, hogy minden korábbinál erősebben vagyunk a célkeresztben, mert hogy ezen az őszön tulajdonképpen az egyszerűség kedvéért nevezzük neres színházigazgatóknak, az összes színházigazgatónak érdekes módon egyszerre jutott eszébe arról beszámolni, hogy szerintük a színművészetén a képzés milyen rettenetesen gyenge, silány, és így tovább hozták elő a fantasztikusabbnál fantasztikusabb érveiket, különböző filmproducerek csatlakoztak ehhez. Tehát beindult egy óriási propaganda gépezet a színművészeti ellen. Nyilvánvalóan előkészítendő a terepet mondjuk utólag, vagy visszanézve arra, ami aztán később történt. És nyilvánvalóan nem számítottak arra, hogy mi ilyen lenyelhetetlen falat leszünk.
Ugyanakkor azért is nehezítő körülmény az, amiről beszélsz pluszban, mert pontosan lehet tudni, vissza lehet keresni, hogy éppen azok a felelős vezetők, tanárok, akár a rektor vagy rektorhelyettes évek óta ezt megelőzően is már beszéltek arról, hogy van egy csomó átalakítani való ebben ennek az egyetemnek a tanmenetében, a gondolkodásában, frissíteni kell. Nagyon sokféle új ötlet is volt már tudomásom szerint, amit asztalra tettek. Tehát egy pillanatig sem vonta kétségbe senki, hogy bármiféle változtatás bajt tenne, csak nem ilyen változtatásról
volt szó. Nem vontuk kétségbe, hanem ebben az igen harcos légkörben született két rektori pályázat, Bagosi László és az enyém, és azért fontos, hogy hozzátegyem, hogy ebben a harcos légkörben, mert nyilvánvalóan semmi olyat nem akartunk volna tenni, vagy kijelenteni, vagy pláne leírni egy pályázatban, ami árthat az iskolának, és ezzel együtt, és ennek ellenére, hogyha valaki elolvas ezt a két pályázatot, azt látja, hogy mind a kettő a maga módján reformokról szól, megújításról, átalakításról szól, tehát szó nincs arról, hogy valami ásatag, áporodott a hagyományt akartunk volna betonozni, éppen ellenkezőleg.
Igen, nyilvánvaló volt, hogy ez a illiberalizmus oldaláról érkezett vádaskodás, ez semmi más, mint politika. Na és akkor hogy történt tovább? Tehát mi volt a kulcs pillanat, amikor úgy éreztétek, hogy na most fordul a kocka, amikor az a mozdulat, amivel kihúznak valakinek a kezéből valamit, az már érezhető volt?
Hát az, hogy a másik fél nem tisztességes szándéka közeledik, és az a bombonos doboz, amit lengetnek, az üres, vagy mérgezett bombon van benne, az elég nyilvánvaló volt, és sejthető, de mégiscsak ez egy nagyon-nagyon hosszú, komoly, mély vita, és többször kellett ezt a vitát lefolytatnunk, és soha nem tudtunk dűlőre jutni néhányakkal, hogy tulajdonképpen elég világos volt, hogy itt ellenünk történnek a dolgok, de nagyon sokáig és nagyon sok pillanatban nem volt bizonyítható a rossz szándék, és hiába mondja bárki, hogy jaj, de tudhatjuk a hatalom gyakorlatából, a hatalom természetéből, tudhatjuk az elmúlt évek történéseiből, hogy mi lesz, de én újra és újra azzal érveltem, és még néhány kollégám, hogy nem védekezhetünk az ellen, nem ellentámadhatunk egy olyan dologgal szemben, ami nincs. Tehát egy nem támadás ellen nem indíthatunk ellentámadást, nem mondhatjuk azt, hogy te most el fogod vinni a legújabb závada könyvet, hogyha bejössz a lakásba, addig, amíg te oda nem nyúlsz az závada könyvért.
Tehát nem lehetnek prekoncepcióitok, addig, amíg nincs rá bizonyítékotok, hogy tényleg azért jönnek, hogy elvigyék. Nagyon sok jele volt annak, hogy ezt szervezik, és ezt készítik.
És minden jelre azonnal és keményen reagáltunk, minden aktuális tetre és kijelentésre és sajtó megnyilvánulásra és törvénytervezetre és minisztériumi szándékra, mindenre azonnal és keményen reagáltunk, és világossá tettük, hogy ezt nem akarjuk, de azt, ami még nincs, azt nem tagadhattuk. És ez megnehezítette a dolgokat, és azért nagyon, nagyon sokáig nem volt az teljesen egyértelmű, hogy a mérték, a kiterjedés, a mélység.
Hát meddig mernek elmenni,
Igen,
és melyik volt az a pillanat?
Hát nagyon sokak számára az, amikor az alapítvány kuratóriumának a névsorát nyilvánosságra hozták. Tehát ez egy annyira nyilvánvaló, annyira durva szembeköpése volt.
Élőkön Vinyánszky Attilával.
Nem csak Vinyánszky Attila, hanem tulajdonképpen két olajember, és három olyan ember.
Mármint az olajbiznisz képviselő,
kurátor. Üzletember, akinek semmihez semmi köze, illetve tudjuk, hogy mihez van közük, ahhoz nem szeretnénk, hogy közünk legyen, és három kvázi szakmabeli, aki csak abban jeleskedett az előző években, hogy pocskondiázza, támadja a mi intézményünket. Tehát egy intézmény felügyeletével megbízni olyan embereket, akik azt az intézményt alkalmatlannak és bűnösnek minősítik, az minimum provokáció, úgy, hogy egyébként ebben az egész folyamatban, és ezt is nagyon sokszor elmondtuk, a legdurvább, és ez a mai napig így van, hogy semmiféle kuratórium, semmiféle tagnév sorának a megjelenítésénél soha nem szerepelnek a kritériumok, hogy milyen alapon, milyen képességek szerint válogatják.
És nem kérdeztek meg senkit a ti oldalatokon, vagy a ti közegetekben, akik ehhez értettek.
Mi adtunk egy nagyon, nagyon komoly listát, aminek az volt a lényege, hogy nem csak egy listát írtunk olyan személyekről, akik szerintünk alkalmasak, hanem ezt az egészet megelőzte egy komoly mini eszé arról, hogy mire kéne alkalmasnak lenni egy kurátornak, illetve egy felügyelő bizottsági tagnak, és ezekhez a képességekhez, ezekhez a követelményekhez kell a megfelelő embert megkeresni.
Mikor lett abból a közösségből, amely az egyetemet jelentette, egy ilyen mintabázis demokrácia, amely azt hiszem, hogy akár hosszú távra is szolgálhat példaként, hogy hogy lehet működtetni, ráadásul ilyen taglétszámmal egy olyan csoportot, akik rendesen tudnak döntést hozni, nem is akármilyen döntéseket. Tehát a Selyem Zsinór bedobását követően azonnal összeállt hirtelenjében, mint egy jó süteménytészta, hogy biztos volt, ki vesz részt ebben, vagy hogyan?
Volt olyan pillanat, amikor összébb állt, mint korábban, de azért ennek egy hosszú folyamata volt ennek a dolognak. Egyébként zárójel, nem csodálom, hogy megrögzött, meggyőződéses autokraták nem akarnak demokraták lenni, mert a demokrácia bizony fárasztó és fáradtságos, és sokszor frusztrálom, mert az Isten ennek nem akarják azt, amit én akarok, pedig én mennyivel jobban tudom, és milyen hülyék ezek, hogy leszavaznak. Szóval ez egy fáradtságos, macerás dolog, ez a demokrácia, pláne a bázis demokrácia. Az, hogy egyébként bizonyos körökben, mondjuk az én körömben ez rendkívül vonzó, ez egy más lapra tartozik, de értem, megértem, nem értem meg, de értem azokat, akik azt mondják, hogy ez a pohár, ez itt lesz és kész.
Itt
van jó helye. Szóval, hogy igyekszem megint nem magamat így fölemelni, de az tény, hogy az elején néhányad magammal nagyon-nagyon sokat tettünk azért, hogy a közösség fölébredjen, hogy kiózanodjon.
Mondjál példát rá, hogy milyen eszközökkel.
Hát az egész úgy kezdődött, hogy amikor behívtak a minisztériumba engem és az akkori kancellárt, aki nem komisszár kancellár volt, hanem egy valóságos, Wunderfist Lajos. És megszellőztették azt a szándékot, hogy az összes művészeti egyetemet egy nagy alapítványba szervezik, és akkor tudtuk, hogy nagyon nagy baj van, és még annál is nagyobb baj lesz, akkor azonnal összehívtunk egy iskolagyűlést a Wunderfist kancellárral, hogy erről közvetlenül és személyesen beszámoljunk, és hogy mik a kilátások, és mik a mi sejtelmeink és félelmeink. És ezt aztán többször megismételtük. Én mindenféle leveleket írtam a közösségnek, azt képzeltem, hogy az jó, hogyha folyamatosan tájékoztatom a teljes közösséget.
Jó, tehát nem,
szerintem igen. Tehát, hogy nem három embernek a fülébe súgom a folyosón, hogy figyelj, nagyon nagy baj van, ez lesz, vagy szerintem, hanem azt gondoltam, hogy mindannyiunkra tartozik ez a dolog.
Hány embert számolunk?
Hát akkor mindösszesen mondjuk 500 ember a
diákság és
de,
a tanárok.
Igen, de ez hozzátartozik, hogy az első 1-2-3 hétben, hónapban tulajdonképpen nagyon-nagyon kis érdeklődéssel figyelték az emberek. Vagy nem értették azt, hogy itt tényleg nagy baj van, vagy nem gondolták azt, hogy nekünk lehetőségünk, jogunk bármit tenni. Én ebben eléggé makacs voltam, a diák önkormányzat képviselőit is igyekeztem rávenni arra, hogy tekintsék magukat partnernek, tehát ne várjanak mindenféle utasításokat, se engedményeket, tehát ne kérjenek, hanem adják hozzá a magukét a közösség munkájához, rendszeresen kértem találkozót tőlük, azt gondoltam, hogy nem probléma megoldásra kell egyszer összejönni, amikor gond van, hanem folyamatosan kell egymással megosztani a dolgokat. Volt egy intézetvezetői tanács, amely tulajdonképpen egy ilyen szenátus pluszként működött, tehát folyamatosan mindent meghánytunk, vetettünk, és stratégiát alkottunk.
Hát ti bent laktatok akkor nagyjából.
Igen, és aztán a szerencsétlen lezárás, ez a tragikus tömegbetegség, és az, amivel ez járt, a karantén, az tulajdonképpen egy fantasztikus telekommunikációs eszközzel hozzásegített bennünket a majdani bázisdemokrácia előkészítéséhez, mert hogy minden átment az online térbe, és én 2020 tavaszától egészen egyszerűen minden héten úgynevezett szenátusi ülést tartottam, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag iskolagyűlés volt hetente. Minden hetet azzal kezdtünk, hogy az online térben bekapcsolódhatott bárki, akit érdekel.
Tehát és mire... a javaslom be is kapcsolódott, hogy egyre rengetegen, többen kapcsolódtak rengetegen, be.
Egyre több ember kezdett érdekelni a dolog, és miután a pártunk és kormányunk úgy döntött, hogy éppen a Covid ürügyén, a lezárás idején a passzíroz keresztül nagyon durva törvényeket és regulákat, ezért az akció-reakció newtoni törvénye szerint mi is egyre jobban megerősödtünk, minél erősebbek voltak a fenyegető lépések kintről, úgyhogy mire felszabadultunk az első karantén alól, addigra elég sokan gondolták azt, hogy tenni kéne, és akkor már a diákok elkezdték a saját kis videóikat gyártani, akkor már júniusban megszervezték az első nagyobbacska tüntetést. Tehát mire a törvényt meghozta a parlament maga szégyenletében ezt a törvényt, a 133 nagyon bátor ember, addigra a diákság körében volt már egy nagyon, nagyon aktív csoport, és ez szerintem egy elég széles csoport volt, akik a maguk igazán látványos akcióival mindenhez hozzájárultak. De még mindig nem lehet azt mondani, hogy és akkor mostanra már mindenki mindenkivel összefort, de itt tulajdonképpen, amikor benyújtották a törvénytervezetet még a karantén idején.
A modellváltás akkor, törvénytervezetét, igen, ahogy ezt ők nevezik.
Igen, akkor ez már egy nagyon-nagyon-nagyon durva lépés volt. Ahogyan ezt a parlamentben megvitatták, illetve nem vitatták meg, az vérlázító volt. Ahogyan a helyettes államtitkár, akkor maga eléggé gyáva módján megtámadta az egyetemet ennek a törvénytervezetnek a kapcsán, és a törvénytervezet szükségességét gyalázatos állindokokkal és támadás a szélsőjobb sajtójában megjelent álhírek támaszkodva próbálta ennek az egésznek a jogosságát igazolni, tehát ezek mind felerősítették a kohéziót, és aztán a nyárra már a hallgatók nagyon erősen aktivizálódtak, és amikor a kuratórium névsorát bejelentették, akkor mindenki azt mondta, hogy na, akkor most.
Akkor jött a forró ősz, és a forró ősszel jöttek a tulajdonképpeni egyetemfoglaló demonstrációk, amelyekre példa eddig nem volt Magyarországon, és amelyeknek azt gondolom, hogy a formája is, a tartalma is nagyon-nagyon magas színvonalúra sikerült, nem csak meghatóra, szívbemarkolóra, hanem nagyon hatásosra, hogy ezt vajon ti, mint felnőttek, vagy felnőtt tanárok, akik jól ismertétek ezeket a diákokat, kiszámítottátok-e, hogy ez meg fog történni? Ezekben van annyi erő, van annyi humor, van annyi képesség, nem, hogy nem, ilyesmire nem, tudják rászánni nem, az idejüket és az energiájukat.
Nem, mi nagyon-nagyon közel voltunk a hallgatóinkhoz. Nagyon kis csoportokban, nagyon intenzíven tanítottunk, és nagyon gyakori volt az, hogy a közös tanuláson és a közös alkotáson, nem utolsó sorban, túl civilben is tettünk együtt dolgokat, de erre szerintem egyikünk se számított, hogy ilyenek, és hát mindig is nagyon büszkék tudtunk lenni a hallgatóinkra, és persze nagyon tudtunk rájuk haragudni, amikor lusták és nyeglék és figyelmetlenek voltak, de hogy ilyen elképesztő erővel tudják használni azt a tehetséget, ami őket egyáltalán odahozta ebbe az iskolába.
És azt megtanítottak az nekik az iskolában, gondolom, mert azért ez...
Bízom benne, hogy hozzátettünk.
Kellett olyasmi is, ami ez tanulás volt.
Ezért veszélyes a színház, meg a színművészeti oktatás is ezért veszélyes, hogyha jó, mert arra tanít, hogy együttműködj a másikkal, arra tanít, hogy a másiknak a motivumait figyelembe vedd, Az nem lehet, tehát egy pemzlivel és egy vászonnal, vagy egy márványdarabbal, ha nagyon muszáj, az ember magára tud maradni, hogy kialakítsa azt a remek művet, ami aztán kialakul. Színházat egyedül csinálni, filmet egyedül forgatni nem nagyon értelmes.
És lehet valójában. Tehát ti magatok is gyönyörködtetek, rácsodálkoztatok,
szívdobogtató
volt, amit láttatok.
Persze.
A esőben táncolás, a népdal éneklés, a piros-fehér szalag felhasználása, a bicikli futárok, akik te szerte vitték a híreket.
Az istennők, akik átadják az
igazságszolgáltatásnak.
Igen, persze, Minerva és Justícia.
Beöltözve.
És hát számtalan akció.
És hát az óriási tüntetések, aminek tulajdonképpen egy egész város lehetett a szemtanúja.
Sőt, részese.
És azt hiszem, az is nagyon fontos, ne elfeledkezzünk róla, és felteszem, hogy ez is a diákoktól származott, hogy hihetetlen ügyességgel vonták be a közönséget, a laikusokat, meg a sajtót, ezt se felejtjük el.
Hát erre születtek, mert tulajdonképpen szoktunk azon nyafogni, hogy a művészet ne foglalkozom politikával, a művész ne politizáljon, nem tudom micsoda, ez azért marhaság, természetesen nem köteles a művész a politikával foglalkozni, főleg nem azzal a típusú napi politikával, amiben belekeveredtek a mi fiataljaink, de hogy a művésznek kutya kötelessége arról tudomást szerezni, hogy mi zajlik körülötte, azon gondolkozni, azzal tenni valamit, ami körülötte zajlik, az, hogy a köztérben, a közösségi térben működnek, és azt a közteret maguk aktívan alakítják, hát ez alapvető része a művész létnek.
Azon gondolkoztam, hogy mennyiben sikerült vajon, nem fogjuk tudni, mert erre konkrét visszajelzés nincsen, de legalább minimálisan megrendíteni a hatalmat azzal, hogy olyasmi történt, amire korábban nem volt példa, és nem csak, hogy megtörtént, hanem folyamatosan történt, tehát nem állt le.
Én nem szoktam együtt bridgezni a volt államtitkárokkal.
Én se képzeltem ilyesmit.
Úgyhogy nem szoktunk egymásnak üzengetni
se. De azért
se,
voltak reakciók.
De az, hogy sikerült-e bármit, vagy bárkit megrendíteni, azt nem tudom, nem tudjuk. A külső világból volt, aki egészen odáig ment, hogy azt mondta, hogy ti vertétek be az első szöget a rendszer koporsójába, ezt se hiszem, de nem gondolom azt, hogy hatás nélkül való volt. Az érdekes, hogy a rettenetesen sokan nincsenek már, akik ebben a történetben aktív
épp
szerepet.
Épp ezt néztem a névsorból, már
nagyon
nem
hosszú,
találtam.
Nagyon hosszú névsor, már a sűjesztőben valahol, tehát vagy elvégezték a feladatukat és mehetnek, vagy eleve alkalmatlanok voltak a feladatra. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik, ez tudom, hogy nem válasz arra, amit kérdeztél, de fontos, hogy egy amerikai barátom, kollégám, aki dramaturg és szerző, és nagyon fontos színházi ember, kitalálta, hogy ennek a könyvnek, amely ezekről az eseményekről szól, meg kell csinálni az angol változatát. És ezt ő tulajdonképpen a könyv megjelenése pillanatában elkezdte nekem mondani, majd a legutóbbi amerikai választások harmadnapján fölhívott, és azt mondta, hogy eddig is komolyan gondoltam, de most már határozottan állítom, hogy meg kell csinálnunk az angol változatot, mert Amerikának szüksége van erre a történetre. És ez szerintem egészen elképesztően komoly dolog, de ugyanezt hallom az osztrák és a német barátainktól is, hogy példaként tekintenek arra, amit itt zajlott, és ez, bocsánat, hogyha hübrisznek tűnik, de azt gondolom, hogy igenis nagyon-nagyon komoly hatása volt ennek az egésznek, egészen pontosan azért, mert ennek a jelenlegi hatalomnak a verhetetlenség mítosza mindennél fontosabb. Ez az, amiért én biztos voltam abban, hogy nem fognak végül visszakozni, tehát nem fogják azt mondani egy nap, hogy jaj, bocs, nem gondoltuk komolyan, tessék, tiétek az egyetem, tiétek az autonómia, minden, mit kértek, még hány milliárdot. Tulajdonképpen szerintem ezt a mítoszt sikerült kikezdeni, és hogyha más hatása nincsen, szerintem van más hatása, de ha más hatása nincs, ez akkor is nagyon fontos, hogy ez a kormány, ez a párt, ez a hatalom verhetetlen, ezt megingatta, ezt kikezdte ezt a mítoszt.
Nem bántad, hogy matematikus helyett színházi szakember lettél? Ismerve ezt a történetet is, lehet, hogy matematikusként ilyesmit soha nem éltél volna el.
És matematikusként a diákjaim nem neveztek volna ki közfelkiáltásra rektornak, nem hallottam volna a független akadémisták zenekarát szerenádot adni a blokkádoló hallgatóimnak, és nem vehettük volna át Európában az Európai Polgárdíjat a vészkijárat programért, nem ismertem volna meg fantasztikus osztrák, lengyel és svájci és német kollégákat, akik nagyon hisznek az együttműködésben és a közös európai térben, és nem könnyeztem volna egy csomó demonstráción, hogy a mi csodálatos fiókáink milyen fantasztikusan túlszárnyalnak bennünket minden szempontból, kreativitásban és felnőttségben. Hát...
Értettem. A választ pontos volt. Köszönöm szépen. Upor László volt a vendégem a mai Dobszerdában. A mai műsorban Rózsahegyi Gábor, Loboda István, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Kovács Gabriella Anna és Csorba László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.